Ez itt a Szabad Európa podcastja, jó napot kívánok, én Horn Gabriella vagyok. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Martin József Pétert, a Transparency International Magyarország ügyvezetőjét.
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit.
Köszönjük, hogy eljöttél a stúdióban, tegeződni fogunk, régóta ismerjük egymást. Elsőként szeretnék arról beszélni, hogy kiadtatok egy könyvet, a Fehér könyv című. Minden évben kiadtok egy hasonló könyvet, Fekete könyv címmel, idén Fehér könyv címmel adtátok ki. Miért fehér a könyv idén?
Az azért túlzás, hogy minden évben kiadunk egy könyvet, bár én nem volnék ez ellen. Eddig összesen két fekete könyvet adtunk ki, az elsőt 2018-ban, az akkori választás előtt, a másodikat 2022 elején, és két fekete könyv után úgy gondoltuk, hogy nem csak a problémákat mutatjuk meg, nem csak a diagnózisát adjuk a jelenlegi helyzetnek, hanem megpróbálunk megoldási javaslatokat is kínálni egy kötetben, és ezért lett a könyv címe Fehér könyv. Egyébként ez utalás a nemzetközi szakpolitikában járatosak számára ismert white paperökre, hogy ezt nehéz lefordítani magyarra.
Mik ezek a white paperök?
Ezek a white paperök, ezek olyan szakpolitikai tanulmányok, amelyeken keresztül egy-egy alrendszer, egy-egy szakpolitika átalakítható. Tehát azok, annak a leírás, hogy hogyan kell egy-egy szakpolitikát átalakítani.
De javaslat, átszervezés.
Javaslat, igen. Tehát, hogy tulajdonképpen az ötlete mögött, a fehér könyv mögött az volt, hogy ne csak leírjuk azt, hogy milyen országban élünk, ne csak a diagnózisát adjuk a rendszernek, ne csak vázoljuk a helyzetet, hanem járjuk körül azt a kérdést, ami egyébként a kötetnek az alcíme, hogy van-e kiút a rendszer szintű korrupcióból. És összesen 6 területen néztük ezt meg. Ez a 6 terület az igazságszolgáltatás, a gazdaság, a média, a közpolitika, közbeszerzés, azt különvettük a közpolitikától, és az úgynevezett társadalmi részvétel, tehát hogy mitől lehetnek, mitől lesznek kevésbé apatikusak a magyarok. Tehát ez a 6 terület az, amit körüljártunk tanulmányokon, illetve interjúkon keresztül ebben a kötetben. Továbbá szerepel a kötetben még 10 esettanulmány, 10 olyan cégről, intézményről, alapítványról, amelyek nem ellopták az uniós pénzt, hanem rendeltetésszerűen felhasználták. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyítóval kerestük ezeket az eseteket. Ugye egy uniós költségvetési ciklusban az 7 év, 60 ezer projekt van úgy nagyjából. Ehhez képest ezt a 10-et is nagyon nehéz volt megtalálni. Ebben nagy segítségünkre volt az Európai Unió Régió főigazgatósága, és rajtuk keresztül kaptuk ezeket az eseteket, illetve más forrásból is kaptunk ötleteket, és ezeket ellenőriztettük, validáltattuk az Európai Unió ezen főigazgatóságával, és így állt össze ez a 10 esettanulmány, ami tulajdonképpen egyfajta jó gyakorlatként, pozitív példaként szolgálhat a uniós pénzek haszonélvezői számára.
60 ezer projektből nehéz volt 10 olyat találni, ahol rendeltetésszerűen használták fel az uniós forrásokat. Jól értettem ezt?
Ezt teljesen jól értetted. Így volt. Az is persze, hogy mondjam, igényesek voltunk, amikor megpróbáltuk ezt a 10 esetet megtalálni, és egyébként a 10 esetre mindegyikre igaz az, hogy egyrészt szükség volt arra a beruházásra, tehát elmondom, hogy hogyan választottuk ki ezt a 10 esetet. Ugye szükség volt a beruházásra, transzparens, átlátható módon ment a pénzköltés, hatékony volt a menedzsment, és negyedik kritérium pedig az volt, hogy korszerű lett a termék és a szolgáltatás. Volt egy ötödik kritérium is, hogy valamiféle közösségformálás is történt a projekt megvalósulása során. Ez nem mindegyikre volt érvényes, de a 4 másik kritérium az mind a 10-re érvényes volt. Csak azért mondtam, hogy nagyon igényesek voltunk, nem csak emiatt a 4-5 kritérium miatt, hanem azért is, mert azokat az eseteket kivettük, ahol ugyan átláthatóan ment a pénzköltés, és abban a konkrét esetben nem volt lopás, de mondjuk az egész projektet, vagy a projektben egy adott intézményt, azt mondjuk egy kormányzati oligarha fémjelzett. Tehát mondjuk konkrétan volt egy olyan eset, végül is nyugodtan elmondhatom, azt hiszem a Természetvédők Szövetsége kapott uniós támogatást, és azt a konkrét támogatást egyébként prudensen, korrektül használta fel, de hát kiderült, hogy végső soron ez a szövetség, ez Garancs Istvánhoz köthető.
Nem a Természetvédők Szövetségéről, hanem a Magyar Természetjáró Szövetségről van szó. Ennek az elnöke Garancs István.
És hát akkor úgy gondoltuk, hogy hát ezt azért mégsem tesszük bele a fehér könyvbe. Nem azért, mert ez az eset adott esetben ne lenne példaértékű, hanem egyszerűen azért, mert azt gondoljuk, hogy vannak olyan emblematikus figurái a hazai haveri államkapitalizmusnak, akik hát mondjuk így, hogy a nagy képet illetően nem arra hivatottak, hogy az átláthatóság nőjön ebbe az országba és a korrupció csökkenjen, hanem éppen ellenkezőleg aktív szereplői annak, hogy ez a típusú lojalitáson alapuló, járadékvadászaton alapuló rendszer, ez működjön, és minél hatékonyabban működjön.
Tehát akkor nem jelenti azt, hogy 59.990 projektben ellopták a pénzt. Nem. Hányban lophatták el a közpénzt?
Ezt nem jelenti semmiképpen, tehát nem vizsgáltuk át mind a 60.000 projektet.
De lehet becsülni, hogy körülbelül mennyi lehetett olyan, ahol le is nyúltak pénzt?
Nagyon-nagyon nehéz ezt megbecsülni. Érték szerint szoktuk ezt inkább becsülni. Nekünk volt egy tanulmányunk pár évvel ezelőtt, ott nagyjából ilyen átlagosan ilyen 25-30%-os túlárazásról beszéltünk. Tehát azt gondolom, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy az előző költségvetés, uniós költségvetési ciklusban nagyjából 30 milliárd euró érkezett Magyarországra, akkor azt lehet mondani, hogy annak körülbelül az egyharmada az biztos, hogy illetéktelen kezekbe került.
De az melyik is, időszakra vonatkozó?
Hát ugye ez a 14-20-as időszakra. De ugye az is, tehát hogy ezek nagyon durva becslések, és ugye nagyon nehéz itt meghatározni azt, hogy egész pontosan mit értünk a korrupció és a lopással. Tehát természetesen a korrupciónak van olyan definíciója, amit mi használunk, részben a szakpolitikai, nemzetközi szervezet, szakpolitikai önállam és a nemzetközi szervezeteknél, illetve hát nyilván az akadémiai tudományos világban is, ugye ez a ráruházott bizalommal való visszaélés egyéni haszonszerzés érdekében, tehát ezt tekintjük korrupciónak, de amikor így konkrét eseteket nézünk, akkor ugye sokszor egészen más természetű dolgokról van szó, nagyon egyszerűen megfogalmazva, például, hogyha mondjuk nem készül el a beruházás egyáltalán, és semmi nem történik ott, ugye Hatházi Ákosnak azért elég sok ilyen esete van, hogy lenyúltak nem tudom én hány tízmilliónyi, vagy százmilliónyi, vagy akár milliárdos közpénz, és nem történt semmi. Tehát ez ugye a nettó lopás. Aztán vannak ugye a tyukodi kilátós esetek. Igen. Tehát amikor ugye egy kis városban, vagy faluban van 11 kilátó, és akkor egymást nézzük a kilátóból, igen, ami ugye totálisan értelmetlen. Ugye ennek egy B variánsa mondjuk a felcsúti kisvasút, ahol egyébként maga az Európai Unió nem talált semmi kivetni valót, már amennyiben konkrétan csak a pénz költés folyamatát nézte, csak hogy éppen értelmetlen valószínűleg a beruházás, mert senki nem használja. Igen. Tehát ugye nagyon különböző természetű dolgokról van szó, és akkor van az is, amikor ugye meg is épül, van is értelme, de mondjuk túlárazzák. Tehát nem 100-ba kerül, hanem 100-ba kerülne mondjuk piaci alapon, de valójában 120-ba, 130-ba, 150-be kerül itt és most, és akkor képződik egy ilyen 20-30-50 százalékos úgynevezett korrupciós járadék, tehát az az, ami ugye, amit kvázi ellopnak, és ami illetéktelen zsebekbe kerül. De ugye ez is faramuci, mert úgy kerül illetéktelen zsebekbe, hogy közben a rövid távon a gazdasági mutatókat javítja ez az összeg. És ugye ez is benne van a fehér könyvben, Surányi György is beszél arról, ugye volt jegybankelnök, egyetemi magántanár, ő is beszél arról, hogy ezek a beruházások, mondjuk például a stadion beruházások, ezek rövid távon pörgetik a GDP-t, mert ugye megjelennek a beruházási statisztikákban, megjelennek a jövedelmi, illetve a GDP statisztikákban is, csak az a probléma, hogy hosszú távon ugye elvonja az erőforrásokat a produktívabb beruházásoktól. Tehát van egy nagyon, a gazdasági szempontból ugye van egy nagyon erős ellentét a rövid táv és a hosszú táv között
Magyarországon. Tehát ez is egyfajta korrupció, vagy ez is következmény a korrupció.
Én azt gondolom, én ezt merném korrupciónak tekinteni, a túlározásokat, most maradjunk ennél, én ezt merném korrupciónak tekinteni, tehát hogyha 100-ba kerül a stadion, és 120-szért épül valójában, tehát 100 lenne mondjuk normál viszonyok között, 120-szért épül, akkor az a 20, az a korrupciós járadék, tehát azt ugye valaki zsebre teszi. Tehát én azt gondolom, hogy itt megvalósul az a korrupciós definíció, hogy a korrupció az a hatalommal, vagy a ráruházott bizalommal való visszaélés egyéni haszonszerzés érdekében. Tehát ezt nyugodtan lehet korrupciónak tekinteni. A faramuci az ebben az, hogy közben rövid távon ettől a 120-as beruházástól, mondjuk 120 forint vagy euró, most ebből szemben teljesen mindegy, nyilván itt képletes összegről beszélek most, ez ugye pörgeti a beruházási statisztikákat is, és pörgeti a GDP statisztikákat is. A fekete leves az ugye hosszabb távon jön, mert hosszabb távon nem feltétlenül lesz ez már produktív, mert sokszor mondjuk a stadionnak, maradva ennél a példánál, a stadionnak a karbantartása többe fog kerülni, mint amennyi bevételt hoz az a stadion. Tehát hosszú távon a korrupció az biztos, hogy, és ez a típusú eltorzult jövedelemelosztás, ami Magyarországon van, hosszú távon ez az ország kárára válik, de rövid távon nem csak arról van szó, hogy jó néhányan gazdagodnak ezzel, hanem arról is szó van, hogy rövid távon ez a gazdasági mutatókat javítja.
Sok szó esik a korrupcióról. Ti vagytok az egyik szervezet, aki évek óta nagyon aktívan a közbeszédben tartja ezt a fogalmat, de mit jelent tulajdonképpen egy hétköznapi ember számára? Hogyan találkozik a korrupcióval? Milyen módjai vannak? Ti is több szempont szerint vizsgáltátok ugye ezeket a projekteket. Mondanál néhány példát arra, hogy mi az, amit korrupciónak nevezhetünk egy hétköznapi vidéken vagy a fővárosban élő politikával nem foglalkozó ember számára?
Igen. Ugye a korrupciónak nagyon sok válfaja van, de a legfontosabb különbségtétel, amit érdemes megtenni, az az, hogy vannak az úgynevezett kiskorrupciós vagy utcai korrupciós esetek, és vannak a nagy korrupciós vagy szervezett korrupciós esetek. Ez az alapvető két válfaja a korrupciónak. Ami a kiskorrupciós eseteket illeti, vagy utcai korrupciós eseteket illeti, ott a legelterjedtebb világszerte, nem Magyarországon, világszerte, az a rendőrök lefizetése. Magyarországon is ez nagyon sokáig elterjedt volt. Azt mondanám, hogy most erősen visszaszorult már. Erősen visszaszorult, nem tűnt el teljesen, de a felmérések egyértelműen azt mutatják, hogy ez erősen visszaszorult. Egy másik ilyen kiskorrupciós eset, ami nagyon-nagyon sokáig jelen volt a magyar valóságban, és még mindig jelen van, bár szintén visszaszorult, az ugye a hálapénz fizetés. Tehát a magyar egészségügyi rendszer szerintem túlzás nélkül lehet azt állítani, hogy nagyon hosszú ideig, évtizedekig tulajdonképpen a hálapénzre épült. Egészen 2021 elejéig, amikor is ugye a Magyar Orvosi Kamara lobbizásának köszönhetően büntetőjogi kategóriává emelték a hálapénz fizetés, és ezzel egyidejűleg megemelték az orvosok fizetését.
Amennyire tudom, továbbra is vannak olyan orvosok, akik magánpraxisuk is van, illetve az állami intézményben is dolgoznak, és azért ez teremt néha olyan helyzeteket, ami szürke zónának nevez.
Teljesen egyetértek, ez abszolút szürke zóna, és abszolút tekinthető egyébként szintén korrupciónak, azt gondolom, amikor is valaki ugye állami infrastruktúrán magánhasznot keletkeztet.
És ez nem szűnt meg.
Ez nem szűnt meg, ez egyáltalán nem szűnt meg. Én most kifejezetten a szoros értelembe vett hálapénzről beszéltem az imént. Az se szűnt meg egyébként, mert azért azt lehet tudni, hogy azért az is van, de jelentősen visszaszorult. De ettől még az egészségügyben a korrupció az masszívan jelen van, részben annál a például, amit említettél, tehát amikor ugye állami kórházakban valaki magánpraxis folyta, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy ez kísértetesen hasonlít a kései államszocializmus GMK-zásához, ugye ott is egészen pontosan ez történt, tehát az állami gyárakban magánhasznot keletkeztettek.
Ezek a gazdasági munkaközösségek.
Ezek a gazdasági munkaközösségek.
Lehet, hogy valaki már nem emlékszik. Igen,
a fiatalabbak nyilván nem tudják, miről szólt, de hát tulajdonképpen teljes mértékben ez jön vissza. vissza, mondjuk például ennél az esetnél. Tehát valóban van egy ilyen szürke zóna, és ez mint csebben a tenger kicsit mutatja ugye a rendszernek a jellegét is, amire ugye azt szoktuk mondani, hogy nagyon nehéz szétválasztani, mi az állami, mi a magán, mi a közérdek, mi a magánérdek. Ugye ez ezeknek a, mondjuk így, hogy autoriter kapitalizmusoknak, ami Magyarországon is kialakult, vagy ahogy én szeretem hívni, haveri államkapitalizmus, soknak a sajátja, hogy nagyon nehéz elválasztani egymástól azt, hogy mi a magánérdek, és mi pedig a közérdek. Tehát akik magánérdeket kellene, hogy képviseljenek, azok tulajdonképpen megdésmálják a közös vagyont, és ilyen módon a közös vagyonból hát magánpénzek lesznek, elveszítik ugye közpénz jellegüket, ahogy azt egyszer sikerült már majdnem egy jogszabályba is belefoglalni. Úgyhogy tehát ez biztos, hogy egy fontos vagy lényeges eleme ugye a korrupciónak, tehát ott tartottunk, hogy milyen...
Hogyan tapasztalja meg,
illetve hogy milyen válfajai vannak a korrupciónak, tehát ugye van a kiskorrupciós, utcai korrupciós, és hát ennek mindig az a lényege, hogy az egyszerű állampolgár az ennek részese, tehát ő is aktívan ebben részt vesz. Ő fizeti a rendőrt, ő adja hálapénzt, ő keni meg a önkormányzati alkalmazottat. Ezek Magyarországon mind jelen vannak, de nem ez a domináns korrupciós forma pillanatnyilag. Talán egyet leszámítva, ami továbbra is nagyon domináns, amikor ugye nem kérünk számlát bizonyos termékek és szolgáltatások után, tehát kívjuk a gázszerelőt, de hát akkor
Ez továbbra is nagyon gyakori.
De ezt leszámítva, ezek a hagyományos kiskorrupciós formák, ezek azért valamelyest visszaszorulóban vannak. Ami Magyarországon domináns, az a korrupciónak a másik válfaja, ez a felülről vezérelt, centralizált korrupciós mintázat, ahol tulajdonképpen egy vagyon átcsoportosítás, vagy vagyon újraelosztás történik.
Tehát ez úgy történik, ugye, hogy nem az az ember, nem az a cég kapja meg a megbízást, aki a legkedvezőbb ajánlatot adja, a legalkalmasabb lenne szakmai felkészültsége tapasztalatai alapján, hanem egy felülről kiválasztott a holdudvarhoz tartozó vállalkozás, ugye?
Így van, tehát ez ugye az egyik, amit említettél, az egyik formája ennek, tehát mondjuk a közbeszerzési rendszer nyilván erre utaltál, közbeszerzési rendszer, vagy az uniós pénzek elosztása során ez a domináns forma, hogy hát alapvetően felülről jelölik ki azokat a cégeket, akik meg kell, hogy nyerjék az adott beruházásokat, és utána az eljárásokat így manipulálják. Mi azt gondoljuk, hogy legalább egészen a legutóbbi időkig, nyilván most az uniós nyomás az valamelyest ezen változtathat, de egészen a legutóbbi időkig ilyen 50-60, de még az is lehet, hogy ennél nagyobb százaléka a közbeszerzéseknek az korrupcióval fertőzött lehetett. Tehát valójában előre hát megcinkelték a lapokat, és előre lehetett azt tudni, hogy az adott közbeszerzést kinek, mely cégnek, mely cégcsoportnak kell nyernie. Tehát ez az egyik ilyen domináns, talán a leglényegesebb korrupciós mintázat, ami a nagy korrupciót, vagy fehérgalléros korrupciót illeti. Ugye ennek a következménye az, hogy mondjuk Mészáros Lőrinc 5 év alatt, 2015 és 20 között, igen, a leggazdagabb magyarrá tudott válni ebben az országban.
És tenderbajnok is volt, mint ahogy
Igen, mi ugye kimutattuk ezt, most van egy nagyon attraktív és interaktív közbeszerzési adatbázisunk, amelyik a legnagyobb közbeszerzési adatbázis egyébként, amelyik összeköti a cég adatokat a közbeszerzési adatokkal, és mindenki számára hozzáférhető, tehát nincs még egy ilyen az országban. Tenderbajnok.transparency.hu néven mindenki számára hozzáférhető, és ugye a legutolsó eredmények szerint ugye Mészáros Lőrinc lett a tenderbajnok, vagyis Mészáros Lőrinc nyerte az elmúlt 3 évben is a legtöbb közbeszerzést Magyarországon, de mondjuk ebből még nem következik egyenesen, csak közvetve az, hogy egyébként ő a leggazdagabb is, de ugye a gazdag listákon általában ő a leggazdagabb. Na most az ő gazdagodása nem jöhetett volna létre, ugye akkor a közbeszerzési rendszer, illetve az uniós forrásoktól.
Hát ha jól emlékszem, azt mondta, hogy a jó szerencse kellett hozzá, talán a jó Isten és Orbán Viktor.
Így van, pontosan így mondta.
Egy érdekes mondatot hallottam a közelmúltban valakitől ezekre a döntésekre vonatkozóan. Ez a valamikor a hatalomhoz közeli forrásom azt mondta, hogy úgy néz ki ezeknek a megbízásoknak a leosztása, hogy a legmagasabb szinten lévő egyik ember azt szokta mondani, hogy aztán van-e jó könyvelőnk. És ez azt jelenti, hogy meg kell nézni, hogy baráti-e a cég, vagy sem. Hát mindenki tudja, hogy korrupció van. És hogyha tapasztalja a korrupciót, mondjuk nekem volt olyan forrásom, amikor egy önkormányzati, illetve egy megyei szervezetnél dolgozó hölgynek a férje jelezte nekem, ez sok évvel ezelőtt volt, hogy egy uniós pályázat volt, azt hiszem éppen, de lehet, hogy magyar közpénz volt, szóval kétszer is megbukott egy projekt, és mégis átnyomták. És hogy az ilyen esetek, biztos sok ilyen eset van, hogy mit tudnak tenni azok az emberek, akik a munkájuk során találkoznak ezzel. Van mód arra, hogy bejelentsék ezt, hiszen Horváth András óta nem nagyon hallottunk ilyen nagy bejelentésről, és hogy mennyire kapnak védelmet, ha jól tudom, ez is változik a közeljövőben, ugye a bejelentő védelmi törvény.
Igen, tehát picit még azért talán ragadjunk le ott, hogy mindenki tudja, hogy korrupció van. Ezt én is így gondolom egyébként, tehát egyetértek a kérdésben foglalt állítással. A felmérések is ezt mutatják egyébként, hogy Magyarországon a lakosságnak 88%-a az legutolsó Euróbarométer felmérés szerint mondja azt, hogy a korrupció nagyon súlyos probléma. Tehát nem az, hogy van, hanem hogy nagyon súlyos probléma. Ez nagyon magas arány, tehát az Európai Uniós átlag az ilyen 70% körül van, és a nyugati országokban meg 10-20%, vagy hát mondjuk inkább az északi országokban 10-20%, a nyugatiakban meg mondjuk 30-40%. Ez egyébként annak a fényében eléggé meglepő lehet, hogy ugye közben megy a kormánypropaganda, amelyik azt próbálja elhitetni, hogy korrupció vagy nincs, vagy csak az ellenoldalon van. De valahogy az emberek ennek ellenére tudják, hogy korrupt országban élünk, ami hát egyfelől rossz hír, mert hogy korrupt országban élünk, másfelől talán olyan szempontból nem biztos, hogy annyira rossz hír, abból a szempontból, hogy legalább van valami, hogy úgy mondjam, betegségtudatuk. Tehát, hogy tudják az emberek azt, hogy ez így talán nem jó. Az már egyértelműen rossz hír, hogy ugye a betegségtudathoz nem társul gyógyulási szándék, hogy ezzel az egészségügyi hasonlattal éljek, mert az emberek túlnyomó többsége bocsánatos bűnnek tekinti a korrupciót.
Ez nem azért van akkor, nem azért van, mert hogy azt gondolják, hogy nincs mód ezen változtatni?
De azért van, tehát azt gondolják, hogy ez Magyarországon valahogy így bele van kódolva a nem csak a rendszerbe, hanem így a mindennapokba. És tulajdonképpen, ugye, ahogy Litkai Gergely szellemesen, most több projektünk volt vele, Litkai Gergely a Duma Színház stand-up előadójával és alapítójával, ő mondta ezt egyszer egy stand-upon szellemesen, hogy ugye a magyarok úgy viszonyulnak a korrupcióhoz, hogy mindenki várja, hogy majd sorra kerül. Tehát igazából ez kicsit ugye arról szól, hogy hát ugye mindenki beáll a sorba kvázi, és hát várja, hogy hát őnek is csurancseppen majd valami. Tehát tulajdonképpen paradox módon a sok korrupciós botrány, mert hogy azt azért nem lehet mondani, hogy nincsenek ilyen botrányok, hát az ember fölüti a, bár már nem sok szabad médium van, de azért néhány még mindig
van. Hetente van egy-egy nagyobb.
Hetente azért így van. Tehát azt nem lehet mondani, hogy nincsenek botrányok, de valójában sajátos módon ez nem ellenállás szül, hanem csömört szül. Tehát az egy ilyen, hagyjatok engem békén ezzel, már nem érdekel, már ez mindig így volt, mindig így lesz, tehát körülbelül ezek a reakciók erre.
Kivéve a transzparencit, ugye, mert ti úgy gondoltátok, hogy ezt nem jó elfogadni, és igenis volna mód arra, hogy változtassunk.
Nekünk mindenképpen az az alapállásunk, hogy ebben nem szabad belenyugodni, hát különben ugye nem lenne értelme a munkánknak, tehát hogy mi mindenképpen azt gondoljuk, hogy van értelme küzdeni, és lehet, hogy ez az eredmény az nem holnap lesz, hanem holnap után, vagy azután, vagy 2 év múlva, vagy 10 év múlva, de előbb-utóbb azért ennek a küzdelemnek meg kell, hogy legyen az eredménye, ezért csináljuk. De ugye visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy mit tehet az állampolgár, hogy az állampolgár elvileg jelentheti a korrupciót, részben a hatóságoknak, részben akár hozzánk is fordulhat.
Tehát írhat nektek egy e-mailt például?
Így van.
Milyen hatóságnál például?
Hát gyakorlatilag bármilyen hatóságnál vagy állami intézménynél, rendőrségnél például.
Tehát mondjuk egy önkormányzati képviselő, vagy egy önkormányzati vagyongazdálkodási cégnél dolgozó ember tapasztalja, hogy nem jól kötnek szerződést, túlárazott valami, eltűnt egy összeg hasonlót, nem olyan döntések születnek, akkor menjen a rendőrségre például?
Hát igen, illetve angol kifejezés, ugye megfújhatja a sípot, ugye ez,
igen, ez a whistleblowing,
az ugye nemrég került át a magyar jogrendbe, ez egy Európai Uniós szabályozás, ugye ezt kellett a magyar országgyűlésnek átültetnie a magyar jogrendbe, ez egyébként jókora késéssel valósult meg, és hát mondhatni félszívvel valósult meg, ez a legkevesebb, amit mondhatunk róla, de azért valamennyivel több védelmet mégiscsak nyújt a közérdekű bejelentőnek, tehát remélhetőleg az nem fog megismétlődni, mint mondjuk Horváth András esetében még 10 évvel ezelőtt, aki ugye egy NAV alkalmazott volt, és áfacsalást gyanított, és aztán a hatóságok ugye nem, hogy kivizsgálták volna az áfacsalást, de még őt kezdték el megszállni. Tehát ez az új Európai Uniós szabályozás, ez pont azt szolgálja, hogy alapvetően védelmet nyújt a közérdekű bejelentő számára.
Mikortól él ez?
Ez már hatályos, tehát ezt nemrégiben ültette át a Magyar Országgyűlés. Mi készítettünk is egy ilyen úgynevezett checklistet, tehát egy listát arról, hogy az egyes szervezeteknek, legyenek azok önkormányzatok, vagy mondjuk akár vállalatok is, milyen, hogyan kell megfelelniük ezeknek az irányelveknek.
Tehát a Transparency tud például segítséget nyújtani egy szervezetnek, a szervezet vezetőjének, ha ezzel szeretne foglalkozni, illetve egy egyes embereknek is, hogyha...
Tudunk attól segítséget is nyújtani, igen, de ettől eltekintve ez a lista, ez egyébként nélkülünk is alkalmazható már, hogy úgy mondom, hogy a mi aktív közreműködésünk nélkül is, tehát ez hozzáférhető a honlapunkon, ezt le lehet tölteni, és hogyha azon valaki végigmegy, tehát mondjuk egy önkormányzatról van szó, vagy egy olyan vállalatra, amelyik beleesik abba a körbe, amelyiknek kell ilyen típusú szabályozást bevezetnie, akkor ebben tudunk neki segítséget nyújtani.
És ez hogy néz ki, mert ha jól tudom, az Átlátszó készített nemrég egy összefoglalást arról, hogy a környékbeli országokban hogy áll a bejelentő védelem, és ha jól emlékszem, Szlovákiában elég hatékonyan működik az a szervezet, aminek ez a feladata, hogy Magyarországon hogy lehet megvédeni, hogy tudja ez a törvény megvédeni azt a becsületes embert, aki bejelent egy korrupt ügyet. Mondjuk egy önkormányzatnál maradjunk ennek.
Igen, hát ezt valójában még nem tudjuk, ugye, mert most lépett hatályba ez az új szabályozás. Nagyon rossz a helyzet, hogy így mondjam, a társadalmi attitűdök szempontjából Magyarországon. Ugye egyrészt van egy óriási bizalmatlanság, tehát itt kezdődik. Az emberek nem bíznak sem egymásban, sem a hatóságokban. Tehát ugye az intézményi bizalom is nagyon alacsony szintű Magyarországon, nemzetközi összehasonlításban is. Ráadásul ugye Szlovákiával összehasonlítva még talán abból a szempontból is rosszabb a helyzet, hogy az állami intézményrendszert Magyarországon, ugye úgy szoktuk mondani, mi ezt 10 éve mondjuk fogjul ejtették, ugye ez az angol state capture kifejezés, tehát hogy az intézményrendszer az általában ugye az elit, vagy a hatalmi elit a érdekét szolgálja, és nem pedig az egyes állampolgár szempontjait képviseli. Nyilván ez a szabály, ez az Európai Uniós szabályozás, ez megpróbál áttörni ezt a falat, és megpróbál valós védelmet nyújtani az állampolgárnak, de én azt gondolom, hogy pontosan azért, mert az elmúlt időszakban, és itt nem, azért nem csak az elmúlt 10 évre gondolok, hanem még hosszabb időszakra, kialakult egy elképesztő apátia és egy ilyen elfordulás a közügyektől. Ezért nagyon kevesen vannak olyanok, azt gondolom, akik hát jelentenék is a korrupciót, és bíznak is a hatóságokban. Tehát nekünk vannak erre vonatkozó felméréseink, és a domináns attitűd az az, hogy az emberek nem szeretnék jelenteni a korrupciót, mert egyrészt félnek attól, hogy még őket érheti hátrányos megkülönböztetés vagy vegzatúra, mint például Horváth András esetében, vagy pedig azt gondolják, hogy úgyse fog semmi se történni. Tehát, hogy igazából nem, magyarul nem bíznak a hatóságokban, nem bíznak a jogalkalmazó szervek. Nagyon-nagyon nehéz ebben elérni azt a kultúraváltást, amire szükség lenne. És talán még egy utolsó gondolat ehhez, hogy ugye Magyarországon a feljelentésnek annak van egy nagyon rossz konnotációja. Érthető okoknál fogva egyébként, tehát én ezt nem szeretném bagatelizálni ezt a rossz konnotációt, csak hogy itt azt kell látni, hogy a feljelentés meg a bejelentés, ez két külön dolog. A feljelentéssel az ember a hatalomhoz csúnya szóval dörgölőzik, a hatalom kegyeit keresi, és a hatalommal kerül közös platformra. A bejelentéssel nem, a bejelentéssel ugye a korrupció áldozatait védjük.
Az egész társadalmat védjük.
Tehát itt ez, tehát ezért inkább arra biztatok mindenkit, hogy a bejelentésről ne féljen, az nem ugyanaz, mint a feljelentés, és most már azért nagyjából a jogi keretei is megvannak ennek, hogy a gyakorlatban ez hogyan fog érvényesülni,
ezt majd most fogjuk megtudni. De ez ellen az apátia, ellen próbáltatok tenni, ezzel a fehér könyvvel, amiben próbáltok kiutat mutatni a korrupcióba. Tudom, hogy ez egy hosszú és sok szakember által összerakott tanulmány, de néhány mondatban mégis összefoglalnád-e, hogy milyen lehetőségeket láttok a tanulmány, illetve a múlt pénteki beszélgetés alapján kiútként a korrupcióba?
A tanulmányok valóban ugye, ahogy mondtam, 6 területen vizsgálják ezt a kiutat. Azt kell, hogy mondjam, hogy aki elolvassa a 6 tanulmányt és interjút, hát nem lesz sokkal vidámabb utána. Ennek ellenére azért azt gondolom, hogy kirajzolódik egyfajta, hát mondjuk úgy, hogy közös nevezője a 6 területnek. Tehát tulajdonképpen abban mindenki egyetért, és hát ugye itt nagyon komoly megszólalók vannak. Surányi György beszél a piacgazdaság helyreállításának az esélyeiről, Baka András, az egykori legfelsőbb bíróság elnöke írt arról, hogy hogyan lehetne helyreállítani az igazságszolgáltatás függetlenségét. Neves közbeszerzési szakértők beszélnek a közbeszerzési rendszer helyreállításáról. Kollégám Ligeti Miklós a közpolitikai átalakításáról ír nagyon részletekbe menően, szinte már-már kormányprogram mélységgel. Aztán Urbán Ágnes és Polyák Gábor gyakorlatilag lefektetik egy új médiarendszernek az alapjait, tehát bőven túlmutat az ő írásuk azon, hogy miért rossz a mai médiarendszer, hanem alapvetően azt vázolják, hogy milyennek kellene lennie egy új médiarendszernek, és végül de nem utolsó van Stefano Bottoni, történész, a Firenzei Egyetem oktatója, a legutóbbi sikerkönyve kapcsán, a Hatalom megszállottja című könyve kapcsán, beszél arról, hogy a korrupciónak, meg a társadalmi apátiának milyen történelmi előzményei vannak, és esetleg hogyan lehet ebből kitörni. Tehát nagyon különböző oldalról közelítjük meg a problémát, de azért a közös nevező az egyértelműen egy szó, az a jogállamiság. Tehát a jogállamiság helyreállítása nélkül nem nagyon lehet tovább lépni. És miután ugye azt szoktuk mondani, hogy ennek a jelenlegi rendszernek, amit egyszerűség kedvéért ugye NER-nek szoktunk nevezni, részévé vált a korrupció, és részévé vált a jogállamiságnak a rendszer szintű megsértése, ezért nagyon nehezen elképzelhető az, hogy e rendszer keretein belül a korrupcióból ki lehessen jutni, mert hát az egy ilyen rókafogtacsuka dilemma lenne. Azt gondolom, hogy ha van közös nevező, és azt gondolom, hogy van, akkor az mindenképpen és elsődlegesen a jogállam helyreállítása kell, hogy legyen, ami nyilván egy nagyon sokrétű kérdés, az intézmények függetlenségét vissza kell adni, tehát hogy az állami intézmények végre megint kontrollálják a kormányt, és ne pedig kormány eszközéül szolgáljanak, aztán a jogalkotásnak a eszközés irányítását, csúnya szóval ugye instrumentalizálását, tehát amikor ugye napi szinten változtatják a jogszabályokat saját érdeküknek megfelelően, ideértve akár az alaptörvényt is, azt még nem napi szinten, de hát már tucatszor változtatták meg a gránit szilárdságút ugye. ezeket hát abba kellene hagyni, és alapvetően vissza kellene térni a nyugati típusú liberális jogrendhez, illetve annak az alkalmazásához, és hát ennek ugye a gazdasági konzekvenciájaként ezt a járadéktípusú lojalitáson alapuló, tehát amikor ugye az jut előrébb, aki jobban van a kormány megfelelő képviselő, a haveri alapú működésből át kéne térni ugye az érdem alapú piaci működésre. Ez egy olyan közös nevező, ami nélkül kibontakozás nem lehetséges. Tehát ez az egyik szintje a kötetnek. A másik szintje az az, amikor kvázi vertikálisan lemegyünk egészen a részletekbe menően, és mondjuk Ligeti Miklós kollégám ír arról, hogy a vagyonnyilatkozati rendszert hogyan kell átalakítani, vagy az információszabadsággal kapcsolatos ügyeket hogyan kell átalakítani, de ez ugye egy másik része a dolognak, tehát nyilván minden területen lehet mélyfúrásokat végezni, és mi megtettük ezeket a mélyfúrásokat ebben a kötetben, és leírtuk, illetve az alanyaink vagy leírták, vagy elmondták azt, hogy konkrétan milyen intézkedésekre lenne szükség. De mint például ugye az igazságügyi rendszer talán az egy jó állatorvosi lova ennek az egész kérdésnek, az igazságügyi rendszer függetlenségének a helyreállítása sem nagyon képzelhető el a jogállamiság helyreállítása nélkül.
És aztán további kérdés, ugye, és ezt ti is megvitattátok, hogy lehet-e jogállami keretek között visszaállítani a jogállamiságot? Tehát megvalósulhat-e az, hogy törvénysértés nélkül egy adott esetben, ha mondjuk az ellenzék nyer egy választáson, visszaszerezhetőek legyenek azok a vagyonok, vagy visszaállíthatóak legyenek azok az intézmények. Ha jól értem, erről is volt beszélgetés.
Mindig előkerül ez a kérdés. Ebből a szempontból nekem az a mérvadó, amit egyébként még az előző kötetünkben, a Fekete könyvben Solyó András jogász professzor írt. Én azt gondolom, hogy ő ragadta meg a legjobban ennek a dilemmának a lényegét, és az én álláspontom szerint az a vélekedés, ahogy ő gondolkodik erről, az mutatja talán az egyetlen kiutat majd ebből a dilemmából. Ugye hát ez egy sajnos nem a holnapnak a dilemmája, hanem egy távolabbi jövő dilemmája lehet, tehát hogy ugye hogyan is lehet helyreállítani a jogállamot úgy, hogy közben az intézmények el vannak foglalva. Másik oldalról megfogalmazva, hogyan lehet, tehát szabad-e a jogállami eszközökön túli eszközöket is használni a jogállam helyreállításához. A 2022-es választás előtt kormánykritikus körökben eléggé komoly viták voltak erről, és nagyjából két szélsőséges nézőpont volt. Az egyik az azt mondta, hogy nem lehet semmit se csinálni, mert hogy ugye a kétharmad az kétharmad, amíg nincs kétharmad, addig nem lehet semmit se csinálni. A másik azt mondta, hogy nem baj, hogy nincs kétharmad, ha feles többsége nyer az ellenzék, akkor is helyre lehet állítani. Akkor is lehet kvázi módosítani a kétharmados törvényeket, mert mondjuk Európai Uniós értékekre hivatkozva. Én azt gondolom, hogy egyik sem stimmel. Azt gondolom, hogy egyik sem stimmel. Én Solyó Andrásra értek egyet, aki ugye a Fekete könyvünkben egy egész kitűnő tanulmányt írt erről, és ez is hozzáférhető a honlapunkon, mint ahogy egyébként a Fehér könyv is. Ő azt mondja, hogy adott esetben egyfajta kiegyezésre lehet majd szükség, tehát bizonyos pozíciókat át kell engedni, vagy hogy mondjam, bizonyos pozíciókat meg kell, hogy tartsanak a hatalom jellegi haszonélvezői, annak fejében, hogy közben engedik az intézményeket működtetni. A célfüggvény az az kell, hogy legyen majdan egyszer, amikor ez napirendre kerül, hogy az intézményeknek hatodik haszakad működniük kell. Nem csak az, hogy működniük kell, mert valahogy most is működnek, csak hogy ezt a torzítást, ezt meg kell szüntetni azt, hogy az intézmények a kormány érdekét szolgálják, hanem arra van szükség, hogy az intézmények a közérdeket szolgálják, és minden áron ezt kell elérni. De ezt csak úgy lehet elérni az adott helyzetben, hogyha egyfajta kiegyezés jön létre, ezt feltéve, hogy nincs kétharmad, mert ha kétharmad van, az egy másik dolog. De ilyen állás szerint nagyon kevés valószínű, ha nincs kétharmad, akkor valamiféle egyességre kell jutni. Szóval én azt gondolom, hogy ez lehet majd a megoldás erre, de ha szabad, akkor még egy gondolat erejéig visszatérnék. Köszönöm. A Baka András tanulmányra, és ugye azt mondtam, hogy az igazságszolgáltatás az, mint csebben a tenger, mutatja azt, hogy egyes intézkedéseket lehet ugyan hozni, mert hogy ugye most történt egy igazságügyi reform, ami nyár óta hatályos, és nem lehet azt mondani, hogy az semmilyen eredmény nem hozott. Ugye uniós nyomása történt, ezt mindig azért érdemes megjegyezni. Tehát amik történnek most reformok, jogállamiság helyreállítása irányába, vagy a korrupcióval való kiút irányába, azokat a kormány nem azért hozza meg, félre ne értse senki, mert helyre akarja állítani a jogállamot, vagy meg akarja szüntetni a korrupciót, csak és kizárólag a pénzek kellenek.
Az uniós pénzek megszerzése.
Az uniós pénzek kellenek a kormánynak. De mégis lett egy igazságügyi reform, és Bak András nagyon szépen leírja ebben a tanulmányban, hogy attól, hogy ezeket az intézkedéseket meghozták, ettől még sajnos a teljes bírói függetlenség nem fog helyreállni. Tehát, mert hogy ahhoz a jogállam helyreállítására van szükség. Tehát igazából, és ez rámutat arra a dilemmára, amivel az Európai Unió küzd most, amikor megpróbálja ugye jobb útra terelni a magyar kormány, sajnos eléggé megkésve, azt kell, hogy mondjam, eléggé megkésve. Tehát, hogyha ez a nekibuzdulás az évekkel korábban történik, akkor valószínűleg ma nem itt tartunk. Ugyanakkor azt nem lehet mondani, hogy most az Európai Unió ne tenne meg mindent, vagy a bizottság ne tenne meg mindent annak érdekében, hogy változás legyen. Csak az a probléma, hogy hiába történnek ilyen egyedi intézkedések, mondok példákat, mondjuk megszüntette ez a legújabb igazságügyi reform azt az egyébként teljesen abszurd gyakorlatot, hogy állami intézmények az alkotmánybírósághoz fordulhatnak, ugye nem értenek egyet bírósági döntésekkel. Ez ugye teljesen abszurd. Hát ugye miért volt ez? Azért volt, mert az alkotmánybíróság is egy foggyulejtett intézmény, tehát az alkotmánybíróság is olyan, amelyik hát azért alapvetően valószínűleg nem 100%-ban, de mondjuk 50%-nál biztos nagyobb mértékben kormányzati érdekeket szolgál, és ezért a kormány vagy a NER egy ilyen mechanizmust alakított ki, hogy megkerülhetők legyenek a bírósági döntések. Tehát ennek a kivétele a rendszerből, ennek az eliminálása, ez mindenképpen egy előremutató lépés. Előremutató lépés az is, hogy a bírók fordulhatnak az Európai Bírósághoz, előremutató lépés az Országos Bírói Tanácsnak a megerősítése. Csak éppen ugye az a probléma, hogy közben rengeteg bíró már kicserélődött a magyar igazságszolgáltatásban. És ezért ezek az egyedi intézkedések tulajdonképpen mégsem fogják tudni, ezt mondja Baka András, és én is egyetértek ezzel, mégsem fogják tudni teljes mértékben helyreállítani a bírói függetlenséget. Ahhoz ugye arról lenne szó, hogy alapvetően a teljes államszervezetnek, ha úgy tetszik, a teljes politikai berendezkedésnek a működési mechanizmusait kellene megváltoztatni, és ez lenne ugye a jogállamiság helyreállítása. Tehát ezzel a dilemmával küzd az EU, hogy ugye egyedi intézkedésekkel próbálja meg kiregulálni csúnya szóval ezt a foggyulejtett állam
dilemmát. De ezek
dilemmát.
Az intézkedések nem fogják pótolni de, a rendszer szintű.
Így van, de ezek az intézkedések a rendszer szintű problémákra csak korlátozott megoldást jelentenek. Mindezzel együtt én nem tartozom azok közé, akik azt mondják, hogy ezek semmit nem érnek, ezek az intézkedések. Igen. Tehát ez azért fontos látni, hogy ezek azért fontos lépések a jó irányba, csak nem várhatunk tőlük, rövid távon biztos, hogy nem, közép-hosszú távon lehet, hogy igen, de rövid távon biztos, hogy nem várhatunk tőlük önmagában ezektől áttörést a rendszer szinti korrupció elleni küzdelemben.
Tehát valószínű ehhez egy olyan választásra lenne szükség, ahol lehetőség adódik egy kormányváltásra. Köszönöm szépen a beszélgetést Martin József Péternek, a Transparency International Magyarország ügyvezetőjének, arról, hogy hogyan és milyen kiutak lehetnek a korrupcióból. Én Horn Gabriella vagyok, ez a Szabad Európa podcastja, köszönjük a figyelmet.